Hálózati témakörben forgattunk már adást, ráadásul viszonylag az elején, Gergő, hogyha jól emlékszem, ugye ez az első igen. adásaink egyike volt, vagy legalábbis a tavalyi év első fél évében született meg. Legfőképpen wifi hálózatokra koncentráltuk talán.
Már volt ott minden, mint kamerák kapcsán beszéltünk ugye POE-ról, meg struktúrált kábelezésről is, még azelőtt talán még a gyenge áram kapcsán, tehát jó pár adásban foglalkoztunk már azért a génjeinkben rejlő wifi és struktúrált, és sőt, még optikai kábelezésről is volt némi szó.
És ezt el kell mondanom, hiszen ugye monitorozom a hallgatottsági adatokat, hogy ez egy kifejezetten magas hallgatottsággal bíró adás volt, és a mai napig top adásaink egyike. Úgyhogy azt merem feltételezni, hogy érdekli az embereket a hálózatfejlesztés, vagy a hálózati témakör.
Ugye tudjátok, hogy bújom ezt a Do It Yourself csoportot, ami hamarosan 15 ezer főt fog számlálni a Facebookon. Ez a legnagyobb magyarországi ilyen okos otthonos csoportosulás. És wifi-s kérdés, meg wifi-s téma az minden nap akár többször is van, és ennek kapcsán is gondoltuk azt, hogy jó lenne beszélni arról, amit eddig nem annyira boncolgattunk, és ez pedig ugye a mesh wifi.
Igen. Hívtunk egy szakértőt is a stúdióba, régió barátunkat, aki esetleg követi a YouTube csatornánkat Access Pointos oldalról, mert hogy most már van végre okos otthonos YouTube csatorna is, nem akarok itt képzavarral élni, de büszkén mondhatom, hogy most már egy ideje, hát szerintem egy hete nagyjából, lassan két hete működik az okos otthonos YouTube csatornánk is, úgyhogy látogassatok el, iratkozzatok föl, nézzétek azokat az adásokat is, mert érdekes, izgalmas, és nem utolsó sorban nagyon élvezik a Gergővel a képi tartalom gyártását is. Szóval, hogy ugye nekünk van most már idestóval a hatodik éve egy Access Pointos YouTube csatornánk, ami főképp hálózati témakörre fókuszál, és ott sokszor lehetett találkozni Balog Attila nevével és személyével. Attila, Isten hozott a stúdiónkba.
Sziasztok!
Már olyan módon a stúdiónkba, hogy ebbe a stúdióba rendszeresen jársz, de a podcast asztalunknál még most ülsz.
Ide még nem ülhettem.
Podcast szűz vagy.
Abszolút, ez az első alkalom.
Úgyhogy Attilát kértük meg, hogy segítsen nekünk eligazodni ebben a témában, és a tapasztalatait megosztani velünk, és nem utolsó sorban a hallgatósággal. Hát szerintem nála erre alkalmasabb embert a közvetlen környezetünkben nem találhattunk volna. Attiláról azt kell tudni, hogy végtelen mennyiségű évek teltek el Magyar Telekom kötelékében.
Ez így van.
Ugye? Hosszú, sok éve dolgoztál. Aztán egyszer csak jött a Facebook, és lecápázott.
Hát igen, ez történt.
Úgyhogy most pedig Facebook Connectivity-nél pöröksz, forogsz.
Igen, mindig keresem az érdekes dolgokat, amiben el lehet mélyülni műszaki oldalról.
Igen, mert hát hogy a Facebook bármennyire is tartalomszolgáltató, van neki hálózati infrastruktúra vetülete, és most már Attila az idei évtől, valahol itt a tavalyi évben volt az átadása.
Így van, akkor váltottam.
Aha. Most már ott van, és ott gyarapítja az ottani tudást, meg szívja föl az új tudást onnan. És hát múltjából, jelenéből, érdeklődési köréből és szakmai tapasztalatából adódóan, mondom még egyszer, őt ítéltük meg leginkább alkalmasnak erre a feladatra, és ezúton is köszönöm, hogy eljöttél hozzánk így podcastoló minőségedben is. Vágjunk is bele, srácok, miért szuszakoltátok bele a műsor tervünkbe a mest, illetve a mest wifi-nek a topikját, mert hogy ez most már egy ideje egy ilyen kolombként cseng a fülembe, hogy ezt mindenféleképpen valamilyen módon dolgozzuk föl. Mi a önmagában az érdekessége a hagyományos wifi hálózatokhoz képest, illetve miért fontos ez okos otthon vonatkozásban?
Hát, szerintem kijelenthetjük, hogy ez a manapság okos, tehát a mainstream okos otthon, ami mostanság van, az, azért az nagyon erősen a wifi-re alapul. Tehát, ja, vannak mindenféle gateway-ek, amiket az ember összeköthet mindenféle vezetékes hálózattal, mert hát ha valami nem mozog, az mégiscsak logikusnak tűnik, de az összes ilyen kis szenzorka, meg az ilyen olyan dolog, ahol az ember nem szívesen látna egyéb vezetékeket, az nyilván wifi-n keresztül, vagy a wifi-hez hasonló más ilyen low power megoldással működik, és hát kb. Elképzelhetetlen, hogy wifi nélkül a mostani modern okos otthonok, amik próbálják nélkülözni a vezetékeket, azok egyáltalán létezhetnének.
Zárójel, sőt, bocsánat, zárójel, amit nem mondtam még el az Attiláról, hogy kemény vonalas okos otthon fejlesztő is vagy. Otthon már jó régóta gyarapodnak az okos otthonos cuccok, ugye? Arról még két szóban, hogy ott te mit használsz, hogy igen, dolgozol te ott.
Tehát az történt, hogy amikor eldöntöttem, hogy egy házat fogok építeni, akkor nekem volt egy ilyen fixa ideám azzal kapcsolatban, hogy én pedig olyan házat építek, ahol nem ilyen béna kapcsolók lesznek a falon, és ilyen vezetékezés, hanem én szeretnék flexibilitást, és majd én akkor ezt kitalálom, hogy ezt hogy kell jól csinálni, és legalább egy héten keresztül gondolkodtam rajta, hogy ezt hogy fogom majd megcsinálni, miféle megoldásokat, mikrokontrollereket, egyéb dolgokat fogok ehhez használni, de hát rengeteg időm akkor sem volt, úgyhogy az egy hétbe belefért némi kis kutatás, és rájöttem, hogy ezt kiváló német meg holland mérnökök összerakták már a 2000-es évek elején, és akkor találkoztam az EIB-vel, ami ugye KNX néven vagy Connex néven is ismert, úgyhogy én arra tettem fel a tétemet még 2004-ben. Egyébként hihetetlen élmény volt, tehát azt hozzá kell tennem, hogy mindenki totál hülyének nézett. Tehát ez egy teljesen jó volt, amikor megvásároltam a házhoz szükséges mennyiségű kábeleket, meg mindent, akkor a villanyszerelő komolyan kérdezte, hogy mi lesz itt, mert azt tudja biztos, hogy ha a földrengés, vagy ilyesmi, eznek a házak nem lesz baja, mert 3,5 kilométer kábel eleve be van benne húzva, minden összehúzva egy központi részre, és hogy az összes helyen, ahova egyébként normális villanyszerelők tennének kábeleket ilyen kapcsolók, olyat meg nincsen semmi, ott meg csak egy ilyen béna buszkábel van. Úgyhogy viszonylag régről okos otthonoztam, és amint ugye meglett a lehetőség arra, hogy mondjuk a HomeKit open source-á vált, onnantól kezdve egy ilyen néhány hónap alatt sikerült az egész EIB installációt így HomeKit képessé tenni. Úgyhogy számomra az okos otthon ezt a bütykülést ezt így magával viszi. És van összehasonlítási alapom ilyen szempontból, hogy milyen élmény egy ilyen klasszikus, régi, nem is okos otthonnak hívták ezt az egészet, hanem épületautomatizálásnak, mert akkor ez ilyen komoly emberek csinálták, most meg hál' Istennek olyan emberek is csinálhatják, mint mi. Ugye más jellegű, és ha az embernek nincs egy jó, megbízható wifi hálózata, akkor minden olyan addon, amit később mondjuk hozzárakott egy ilyen klasszikus mondjuk KNX-es hálózathoz, az olyan kevésbé megbízhatónak tűnik, mert ugye az egésznek az egész wifi az alapja. És hogyha ha a hálózati kommunikációs rétegünk az ugye nem képes arra, hogy megbízhatóan vigye az adatokat A-ból B-be, akkor azt fogjuk látni, hogy hiába nálunk az összes csili-vili minden okosság, nem működnek rendesen együtt az eszközök. Ugyanakkor, ha wifit használunk, végtelen nagy lehetőségeink, végtelen nagy szabadságfokunk van. Tehát én nagyon emlékszem rá, amikor így a 2007-2008 környékén legelőször találkoztam egy ilyen Enotion nevű céggel, ami már akkor ezt az okos otthon dolgot vitte, de ugye abban az időben még talán nem volt ennyire kézzelfogható, meg elérhető mindenki számára nagy méretben a jó minőségű akkumulátor technológia, tehát nem volt ennyire filléres mondjuk a lítium-ion technológiával csinált mindenféle apró dolgok, nem voltak ennyire klassz wifi megoldások, amik ilyen low power módjára tényleg tudnak működni, kényelmesen emberek számára érhető módon, tehát nem az van, hogy de nekem hetente kell cserégetnem mindenféle hülye gombelemeket, hanem azt úgy meg lehet tényleg róla feledkezni. És a Zenotion abban az időben csinált egy olyan megoldást, ami valamilyen rádiófrekvenciásan működő dolog volt, de igazából ilyen power harvestingen alapult. Tehát PSO aktuátorok voltak benne, amit az ember átbillent, tehát akkor generált annyi elektromosságot, ami annyira fel tudta tölteni benne lévő kis rádiót, hogy az ki tudott egy jelet küldeni, és egy GT vette, és utána kész. És igazából, ha félre is teszik ezt a sok-sok dolgot, amit a mérnökök benne kitaláltak, az az élmény, hogy az ember kezébe vehetett egy kapcsolót, és a kapcsolót azt el tudta helyezni egy ablak közepére, és ott is működött. Tehát, hogy ez az, amit mondjuk egy ilyen wifi-s okos otthon eszköz hozzá tud adni ehhez a dologhoz, mert ha az ember mondjuk egy Connex rendszert használ, akkor, vagy nem is tudom, van egy csomó, akár open, meg kevésbé open ilyen épületautomatizálási technológiához, mind-mind tartozik egy tervezési folyamat, ahol ilyen emberek átnézik, átgondolják, hogy vezetem a buszt, hova fogom kötni, és utána nyilván a vezetékekhez valakinek valamiféle lyukat kell fúrni. Tehát ez mind-mind valamilyen megkötés, és utána egyre kevesebb flexibilitást ad.
Most hát, és akkor elkészül a rendszer, aztán meg majd változnak a funkciók a házon belül, változol te is, erről sokat beszéltünk. Átalakulnak a dolgok, neked meg ott van a letervezett eredeti koncepció. De egyébként meg maga a vezeték nélküliség az egyfajta, hát hogyha ilyen filozófikus megközelítésben akarom ezt vizsgálni, akkor az a szabadsággal, meg a rugalmassággal függ össze, ami meg egy alapvető törekvése az embernek.
Tehát, igen.
Kötöttségek nélküli élet. Úgyhogy igen, hát azt hogy a wifi hálózat az mennyire fontos általánosságban is, még csak nem is feltétlenül az okos otthonok vonatkozásában, az talán viszonylag egyértelmű, de miért a mesh?
Hát talán azt lehetne mondani, hogy a wifivel a legnagyobb problémánk, mert ugye azt elmondtad ezt a szabadság, meg az egyenlőség, meg a testvériség, de általában az emberek a megbízhatóság, azt a dolgot nem nagyon szokták összekapcsolni a vezeték nélküli kommunikációval.
Igen, sajnos ez így van manapság is.
Van egy félelem a fejekben. Meg egy ilyen prekoncepció, hogy akkor a vezeték nélküliség az egyenlő, a szakadozik a jel.
Igen, de hát nem ezt tapasztaljuk.
Hát mert ez a tapasztalat. Tehát, egyébként igen.
Hát mert nincsenek jól paraméterezve a wifi hálózatok, meg nem jó technológiát vagy eszközöket választanak a legtöbb esetben, igen, mert a mai napig 2021-ben még ott tartunk, sajnos, legalábbis mi ezt látjuk, hogy lerakok valahol egy access pointot, aztán jól van az úgy.
Persze, hát majd olyan villanyszerű lesz, megcsinálja, ne viccelj. Tehát egy drótot kell húzni odáig, azt mondja, hozzáért. Nem akarom lekicsinyíteni a munkáját, nem erről van szó, hanem mindennek megvan a saját maga extra aspektusa is, és az ember bütyköl, de azért érdemes érteni a dolgokat mögötte, és lehet, hogy az a permanensen installált Wi-Fi access point valahol később a környezet megváltozása miatt, mert ide-oda még plusz dolgok fölkerültek már, nem lesz annyira alkalmas a feladatának az ellátására, de erre nem gondolunk, hiszen azt gondoljuk, hogy az ott úgy biztosan működik, és nincsen gond, hanem csak azt fogjuk érezni, hogy jaj, nem jó a kommunikáció, valami elroblott.
Jó, tehát, hogy akkor nem elhanyagolható, valóban igazad van a megbízhatóság, és hogy van egy ilyen stigmája a wifi hálózatoknak, hogy az egy megbízhatatlan adatkommunikáció. Mondjad, Geri.
Hallotok?
Így van.
Hallunk.
És láttunk
és is. Ezt nem vágjuk ki, mert elfelejtettem egy rendkívül fontos sajátosságát ennek a műsornak. Kálmán Gergő kollégánk ugyanis belefutott az Omikron variánsba, úgyhogy Kálmán Gergely otthonról csatlakozik be. Mi itt ülünk Attilával egymás mellett, Gergő pedig egy iPhone képernyőjén köszön vissza az otthonában.
Mert pontosabban MacBook, mert az iPhone az felvételt készít, igen, a hangomról.
Igen. Mert hogy egyébként meg a technológiánk az alkalmas arra, hogy beszipkázzuk ide a stúdióba, úgyhogy majdnem olyan, mintha itt lennél.
Igen. Remote podcasting, talán az első, igen, sőt, biztos, hogy az első ebben a sorozatban. Na, ott akartam bekapcsolódni, hogy van ennek azért alapja, hogy a Wi-Fi megbízhatatlan, mert tegyük hozzá, hogy régen, amikor a Wi-Fi megjelent, és ugye az első benyomások a legmélyebbek minden esetben, amikor a Wi-Fi megjelent, akkor tényleg megbízhatatlan volt. Tehát, hogy hozzá kell tenni, hogy nem voltak még multi AP rendszerek. Az az ígéret, amit a marketingesek mondtak róla, hogy itt most mindenkit felszabadít, és mostantól nem kell soha kábelt használni, az ugyanúgy jelen volt, mint egyébként itt az adásunk témájául szolgáló mesh kapcsán.
De most ilyen B-szabványról beszélünk, vagy ez hova mentünk
hát
vissza
akár,
az időben?
Igen. Amikor először találkozhattunk mi Wi-Fi-vel. Tehát, hogy szerintem az egy jogos a mérnök emberek fejében, az egy jogos meglátás, hogy azért az nem volt az olyan biztos az átvitel.
Jó, csak szerintem ez a lakosság szempontjából így a 2000-es évek elejét jelenti.
Hát itt biztosan, hogy akkor telt jelent meg. Én legelőször valamikor a 90-es évek végén találkoztam ilyennel, de ilyen, tehát nem az volt, hogy az ember ezt most én akarom használni, és egyrészt baromi drága volt, másrészt meg hát ez a 11 megabit per szekundum.
Hát meg kilógtak teljes... az USB-s stickek.
Igen.
Kilógtak az USB-s stickek a notebookokból.
Ugyan. De hogy is
PCMCI-es kártya, ne viccelj.
Ja, oké, pláne, igen.
Ez abszolút.
Tehát nehéz is volt, kibillent, kiesett, olyan szenvedős volt az egész.
Meg drága volt a technológia.
Drága volt bizony, igen. Most már sokkal egyértelműbb, és a Wi-Fi szabványok is felnőttek odáig, hogy most már azért sokkal, de sokkal stabilabb a Wi-Fi-s élmény, hogy így mondjam, felhasználói élmény. Most már azért az a meglepő, ha egy otthonban nincsen Wi-Fi, meg az a meglepő, hogyha nem működik jól, és ezért is gondolják nagyon sokan, valahol végül is jogosan is, hogy ez a otthoni adatátvitelnek az alfája és az omegája, és ugye a do-it-yourself-es csoportra visszatérve, ők meg ugye nagyon szívesen ESP-znek, ami szintén Wi-Fi alapú, nagyon szívesen shelliznek, meg egyéb megoldásokat használnak, ami meg, hogy is mondjam, egy olyasfajta nézetet hozott be a köztudatba, hogy a bridge-ek az nem szükségesek már, minden a Wi-Fi-re, a Wi-Fi hálózat az legyen mindenható otthon, és itt jöttek be egyébként, amikor ugye elkezdtek túlterhelődni azok az egyszem szolgáltatói routerek, vagy akár valami más gyártótól származó, de azért lehetőleg a 15 forintos árcímkét meg nem haladó áron elérhető terméket azért ne haladjuk meg. Tehát, hogy ebben a szegmensben jött az, hogy akkor jöttek a Wi-Fi-s gondok otthon, mert egyre több kütyüt akasztottunk rá, és nem vettünk elég komoly megoldást, és ebben az időben jöttek be az első mesh Wi-Fi megoldások, ami lehetővé tette, hogy több access point dolgozzon adott otthonban. És megint egy ilyen marketing vonalra ült fel szerintem a világ, hogy ja, akkor itt a megoldás, akkor mostantól nem kell itt semmit vergődni a vezetékeléssel, az úgyis drága és nehézkes, és rakjuk ki a több AP-t, azok majd vezeték nélkül kommunikálnak. Ezt ugye, ez jelenti ez a mesh hálózat, hogy az AP-t
itt most hol mikor járunk időben, Geri?
Hát szerintem a Wi-Fi repeaterek
után. 2010... A repeaterek után, igen, tehát amikor az mindenki elege lett abból, mert a Wi-Fi repeater és a meshről egyébként azt azért itt beleszúrhatnánk, hogy mi a különbség a Wi-Fi repeater meg a mesh Wi-Fi között.
Hát túl sok nincs.
Hát akkor ezzel meg is válaszoljuk a kérdést.
Jó, hát nyilván a mesh és a mesh között is van különbség. De Isten igazából... Tehát... Jó, menjünk bele. Tehát alapvetően most nagyon meredeken fog hangzani, de a Wi-Fi az egy rossz dolog. Tehát most ahhoz képest, hogy mondjuk milyen lenne a házunk szépen a minden eszköz összekötve gigabit Ethernettel, vagy akár csak fast Ethernettel is, ahhoz képest a Wi-Fi az egy megbízhatatlan vacak. Most én nem szeretnék ezzel nagyon megbántani senkit, de én ezt így gondolom. Ha megnézzük, hogy milyen protokoll vezérli a Wi-Fi-n keresztül a média hozzáférést, akkor ott biztos mindenki, aki forgatta mondjuk a tandemon könyvet, hogy menne egy CSMA-CA, tehát Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. Tehát megpróbáljuk elkerülni az ütközéseket. Úgy ezeket az ütközéseket a vezetékes hálózatban úgy kerüljük, hogy szétszegmentáljuk a hálózatot gyakorlatilag, amikor switchet használunk, szétszegmentáljuk gyakorlatilag hostokra, és ugye egy host nem tud a saját magának a szavába belevágni. Egyrészt, másrészt meg van dedikált csatornánk a transmitra, meg a receive-re, tehát van egy full duplex kapcsolatunk. Ezzel szemben a Wi-Fi, az egy osztott média, meg se lehet fogni, nem lehet összetekerni, nem lehet kihúzni, az ott van a levegőben. És a média hozzáférés az pedig úgy történik, hogy mint ahogy mit csináljuk itt a podcastben. Hogy én most beszélek, és akkor ti meg hallgattok, és amikor abba hagyom a beszélet, akkor megpróbáltok szólni, de ha véletlenül egymás szával vágtak, akkor ja, bocs, te. Na, ez van a Wi-Fi-ben.
Igen. És akkor várok, amíg befejezi a másik. Igen. Tehát van egy ilyen...
Ez a collision avoidance, hogy mielőtt megszólalnék, azelőtt elkezdek hallgatni. Aztán, hogyha nem szól senki, akkor elkezdek beszélni, de hogyha valaki beleszól, akkor ugye nem fogjuk tudni, hogy most mi van a túloldalon, hiszen nincsen dedikált csatorna, amin kommunikálhatnánk. Úgyhogy a vevő az meg fog engem is hallani, meg fog téged is hallani, és sajnos ugye mi sokkal lassabban beszélünk, mint mondjuk a Wi-Fi eszközök, és azt a zavart azt már nem tudja, azt az interferenciát már nem tudja értelmezni, úgyhogy akkor mindenki szépen csendbe marad, hogy akkor most abba hagyjuk a beszédet. Na most rádiós kommunikáció esetén, ahol mondjuk a Wi-Fi esetén nincsen dedikált csatorna az jel küldésre, meg a jel fogadásra, hanem ugyanabban beszélünk hol így, hol úgy, akkor az idő az, ami meghatározza, hogy hány eszközt tudunk mekkora sávszélességgel kiszolgálni. Pontosan. Van egy egység.
Ezt hívják airtime-nak.
Így van. És amikor valaki beszél, akkor muszáj mindenkinek csendben maradni, mert mert hát ha ők ugyanabban a csatornában beszélnek, akkor, és egymásnak a környezetében vannak, akkor ők egymást zavarni fogják, tehát annak nem lesz jó vége, akkor mindenkinek megint csendbe kell maradni, utána mindenki vár egy kicsit random ideig, és utána megint megpróbálhat valaki elkezdeni. Ugye ezek a random dolgok, igen, ezek azért vannak benne, hogy ne az legyen, hogy jó, te is beszélt, akkor most maradjunk csendben mindketten 10 másodpercig, és akkor utána megint kezdjünk beszélni, és akkor megint egymás szavarunk. Hanem, hogy legyen benne valami marginális lehetőség arra, hogy a következő ütközés az elkerülhető. Ugye annyi van jó ez az egész rendszer wifi szintjén, hogy a wifi az sokkal gyorsabban beszél, mint az emberek, tehát ott olyan gyors kommunikációról beszélünk, hogy egy-egy üzenetnek az elküldése az iszonyat gyorsan meg tud történni, tehát ilyen kicsi rövid idők is már elég lehetőséget adnak arra, hogy az ütközéseket elkerüljük, ha kellően nagy bicsevességgel beszélünk. Ugye ez is hozzátartozik a wifi-nek a saját része ez, hogy vannak olyan üzenetek, amit alacsony sebességgel kell elküldeni az eszközöknek, meg vannak olyan üzenetek, amiket mondjuk már, ha tudja a vevő is, meg az adó is, hogy ő mekkora sebességgel tud beszélgetni, akkor ezt egy magasabb bitsebességgel tudnak elküldeni. Ergo ugyanannyi adatmennyiséget rövidebb idő alatt tud elküldeni. Kevesebb vertalmat használ.
És akkor itt a szabadba is vágtam, és meg is történt.
Random ideig hallgatunk.
Ledemoztuk.
Random ideig hallgatunk, de azért utána egyből közbeszólunk, és ez is tök jó példázó, hogy működik a wifi. Tehát visszatérve az előző mondandót összefoglalva, tehát lényegében azt kell először is mindenki fejében helyre tenni, hogy attól függetlenül, hogy ez egy multipont dolog a wifi, tehát hogy van egy AP-ink, és arra csatlakoznak klienseink, és a mi fejünkben az van, hogy ezek a telefonok, ezek mind egyszerre kommunikálhatnak, ez valójában nem így van. Tehát valójában ezek egymás utáni pont-pont kapcsolatok, ez a multipont hálózat, ez lényegében szépen sorban, hogyha valamiféle rendszerezés van, akkor ez úgy történik, hogy egyszer az AP egyszerre csak mondjuk a telefonomra tud figyelni, utána a falban lévő kapcsolóra tud figyelni, utána adatot tud küldeni a, nem is tudom, a laptopomnak, és így szépen megy körbe, és itt térünk vissza az airtime-ra, hogy, és itt az airtime is, ugye, amit az Attila elkezdett mondani, a másik az a, ugye a sávszélesség, az adott idő alatt végbe vitt vagy átvitt adatmennyiség, az lényegében így áll össze, hogy lehet mi nekünk sok gigabites a wifi-nk, ami legalábbis rá van írva, de attól függetlenül, hogyha ennes kliensekkel kommunikálunk, és főleg esetleg csak ilyen az adatkommunikációt fenntartandó alapüzeneteket, ami még nem is hasznos adat, hanem csak a hálózat működését fenntartandó kell kommunikálni az eszközöknek, akkor a legalacsonyabb sávszélességen kommunikálnak, viszont cserébe egy csomó airtime-ot elhasználnak. És itt jön be az a probléma, amit sok felhasználó úgy tapasztal, hogy gyenge a wifi-m, mert rajta van 10 eszköz, és a 10 eszköz után elkezd akadozni, vagy nagyban visszaesni a sávszélesség egy-egy kliensen mérve, mert egész egyszerűen abban a hardware az ennyit tud az airtime-rába bele sűríteni, meg a rácsatolt wifi chip ennyit tud magán átpréselni, és akkor lehet venni sokkal fejlettebb, meg sokkal erősebb megoldásokat, amivel eljutunk majd odáig, hogy akár 50 eszközt is ki tud szolgálni egy AP, de a lényeg az, hogy nem, igazából ez nem egy multipont kommunikáció, mert egy időben csak egy kommunikációs szálon zajlik a beszélgetés az eszközeink között, és a másik nagyon fontos dolog, hogy és ezt jól példázta az access pointos multipont teszt sorozatunk is, esetleg, hogyha a hallgatókat érdekli, nézzék meg, hogy odaraktuk a 250 ezer forintos wifi AP-t, meg a tényleg, amivel stadionokat lehet akár lefedni, és amikor elkezdtünk egy klienssel sávszélességet mérni, és kijött a közel gigabit, vagy akár a gigabit feletti sávszélesség is, hogyha megfelelő wifi vevőnk volt természetesen az adott eszközben, amint 10 klienssel kommunikáltunk, ez megfeleződött, és amikor elmegyünk abba az irányba, amint az AP kapacitás ugye az összes kliens felé egy időben, és pontosabban ugye egymás utánjában kiszolgált sávszélesség, akkor ez még drasztikusabban csökkenni fog, és itt van a dráma a wifi-vel, hogy nem csak okos otthonra szeretnénk használni, hanem mindenre. Tehát pont most volt egy beszélgetésem egy sráccal, aki grafikus, és ő is mondta, hogy kezd menekülni a wifi-s okos otthonos cuccoktól, mert a nagy állományokat, amiket neki mozgatnia kell a laptopján, és wifi-n kell ezt megtennie, arra a wifi-je csak akkor alkalmas, hogyha nincs rajta plusz 20 darab wifi-s kütyű.
Igen, de ezt jellemzően mindig el is mondjuk, hogy amennyiben van rá lehetőség, akkor azokat a berendezéseket válasszuk okos otthon területen, ami okos otthon üzemeltetésre kifejezetten kiélezett protokollal kommunikál.
Wi-Fi-nél ugye ezt ne felejtsük el, hogy amiatt, hogy ilyen béna a média hozzáférés, ilyen, hát igazából mint egy ilyen szerencsejáték, dobunk kockával, és hogyha jót dobunk, akkor beszélhetünk. Minél többen próbálunk, tehát, és eleve itt vagyunk ebben a podcastban hárman. Na most, ha nem hárman lennénk, hanem 12-en, sokkal nagyobb lenne az esély annak, hogy valaki valakinek a másiknak a szavába vág. Ugyanez a Wi-Fi-nél is így van. Ahogy növekszik az eszközöknek a száma a hálózatban, úgy egyre nő annak az esélye, hogy ütközés lesz. És minden egyes ütközés után azt fog jelenteni, hogy mindenki szépen majd csendbe marad. Tehát akkor megint egy csomó airtime-on fog elmenni arra, hogy most random várunk, hogy utána megint egymás szavába vághassunk. És mind az idő az ugye nem jön vissza. Tehát ez elmegy. A service provider Wi-Fi esetén, amikor van ilyen időosztásos rendszer, ott akkor, ami nyilván a Wi-Fi protokoll tetejére épült egyéb tovább réteg, ott rend van, mert ott az AP az szépen megmondja, hogy most te beszélsz, aztán csendben maradsz, utána te beszélsz, és te beszélsz, tehát szépen kiosztja determinisztikus módon a rendelkezésre álló időt. Tehát hogy ott nem fordulhat elő, hogy valaki belevág a másik szavába, mert hát nem jutott, nem kapta meg a kis tokennyét szinte, hogy most te beszélsz, most te beszélhetsz. A rendes Wi-Fi-nél az ilyen abszolút, ha éppen csend van, akkor megpróbálok beszélni. Ezért szokott gond lenni az analóg 2,4 GHz-en működő egyéb megoldásokkal, hiszen azok analógiaként állandóan sugároznak. Én szerencsétlen Wi-Fi, ő nem tudja eldönteni, hogy az, amit hall, az most az egy értelmes dolog, vagy egy értelmetlen dolog. Ő a zajként értelmezi, tehát ha zaj, akkor valaki beszél, akkor nekem várni kell. Tehát egy analóg 2,4 GHz-es frekvencia környékén működő eszköz mellett a Wi-Fi-nk az csendben vár, hogy sorra kerüljön rá, de mivel az analógia soha nem áll le, és soha nem fog tudni megszólalni. Tehát minden ilyen extra kommunikáció az a Wi-Fi-nek a hatékonyságából vesz le. A másik dolog, amit az emberek nem nagyon tudnak a Wi-Fi-ről, hogy mivel több lehetséges sebességgel tudnak az eszközök kommunikálni, és az a sebesség ez igazából attól függ, hogy az eszközünk egyrészt mire képes, másrészt milyen rádiós vételi viszonyai vannak. Tehát milyen messzire van mondjuk az access point-tól, akkor az mekkora jelzaj viszony van, mennyire kell lecsökkenteni a kommunikációt, hiszen azt azért nagyjából tudjuk, hogy ha nagyon zajos egy csatorna, akkor ha lassabban beszélünk, akkor sokkal nagyobb az esély annak, hogy valaki meg fogja érteni, amit mondunk, míg hogyha gyorsan beszélünk, akkor lehet, hogy a zaj pont éppen akkor magas, és elnyom az egész kommunikációt. Ezért ezek a Wi-Fi-s eszközök, ezek teljesen logikus módon azt csinálják, hogy ha rosszabbak a vételi viszonyok, akkor ő lassabban kezd el kommunikálni, tehát ugyanannyi adatot több airtime-on fog keresztül több airtime segítségével fog elküldeni, és ezzel egy kicsit közben nő is annak az esélye, hogy valaki majd esetleg közbevág. Tehát ez egy ilyen exponenciálisan fölfele emelkedő, egyre rosszabb helyzet van, minél több eszközt találunk a hálózatban, és azok minél lassabban beszélnek. És ahhoz, hogy ez a dolog egyáltalán tudjon működni, az egész Wi-Fi az úgy működik, hogy vannak bizonyos üzenetek, ahogy te is említetted, ami a linknek a fenntartásához szükséges, vagy egyáltalán az a képesség, hogy a Wi-Fi AP elmondja magára, hogy figyelj, én itt vagyok, hozzám lehet ám egyébként csatlakozni, azt a lehető legnagyobb bit sebességen kell neki elmondani, hiszen így tudja garantálni, hogy ezt mindenki meg fogja hallani. Az is, aki közel van, meg az is, aki messze van. Ezért nem jó ötlet például az, hogy az ember otthon fölvesz magának a routerébe 73 darab külön SSID-t az egy darab eszközre, hiszen minden egyes SSID bejegyzés egy-egy külön ilyen SSID beaconbe fog kimenni, és az mind a lehető legalacsonyabb bit sebességen, 2,4 GHz-es Wi-Fi esetén szánalmas 1 megabit per szekundummal fogja kiküldeni az eszköz. Tehát ha sok SSID-t teszünk a készülékünkre, akkor a hasznos értelmünk jelentős részét az egy ilyen, nem is tudom, ilyen úgy fogjuk megérni, mint egy perces YouTube videót, amely egy fél perces reklám van. Tehát, hogy itt vagyok én, hozzám lehet csatlakozni, hozzám is lehet csatlakozni, és közben senki nem tud csatlakozni, mert hát beszél az AP. Tehát ezek mind olyan dolgok, amik így visszaveszik az egész rendszernek a hatékonyságát. De az, ami mázling, hogy amikor meg már beálltunk egy jó minőségű Wi-Fi-vel, mondjuk egy 5 GHz-en működő Wi-Fi-vel, mondjuk egy AC-s vagy AX-s, őrületes nagy bitsebességünk van, tehát nagyon-nagyon rövid idő alatt nagyon-nagyon sok adatot át tudunk vinni, és emiatt szinte fel se tűnik az, hogy valami, mondjuk 5 GHz-es Wi-Fi esetén, külön beállítás nélkül, meg 54 megabit per szekundumos sebességgel fogja elmondani, hogy itt egy SSID ehhez lehet csatlakozni, és itt egy másik SSID ehhez is lehet csatlakozni. Tehát eleve a wifi az nagyon-nagyon más, hogy működik valójában, mint ahogy azt mi emberként megtapasztaljuk. Tehát ez már általában szokott egy ilyen problémát okozni, hogy ott keresk a hibát, ahol valójában nincsen, pedig igazából valahol a mélyén mégiscsak van a hiba. Ezért nincsenek ilyen nagyon csodálatos eszközök, amikor azt látjuk, hogy vannak ezek a csoda videók, ahol van az ember, és ilyen okkult formában tekergeti az alufóliát, meg a villát, és utána azt nem tudom én, felszentelt gumival hozzá rögzíti a routerének a wifi antennájához, meg elképzelhető, hogy valamilyen szempontból néha egészen véletlenül maximum, még akár javíthat is egy-két dolgon, de ezek nem jók. Nem jók, mert általában mindig arról szól, hogy tudunk valamit erősíteni. A Wi-Fi az egy kétirányú kommunikáció. A kliens, tehát most a Wi-Fi station, a kezünkbe fogott mobiltelefon, vagy a nem tudom én, a falra felszerelt Wi-Fi-s villanykapcsoló, vagy ilyesmi, meg a Wi-Fi AP, azoknak mind a kettőnek kell tudni egymással beszélni. Folyamatos kommunikáció van közöttük, hiszen van egy ilyen úgynevezett ilyen link management protokoll, ami biztosítja azt, hogy a kettő tényleg tudja azt, hogy van a végén valaki, aki majd fogja hallani, amit én beszélek, nem pedig csak egy szélbe kiáltott szó, vagy nem tudom, az üres spektrumba kiáltott Ethernet keret lesz az, ami eljut oda, mert ezt kell tudni. És ez a kommunikáció, ez mindenütt jelen van. És ezeknek az eszközöknek kell látniuk egymást. Tehát nem jó megoldás az, hogyha fogom az én routeremet, és a routeremben van valami, most ilyen lefordítva, ilyen konyhanyelvre egy hangerő szabályzó, ahol föltekerem az adási teljesítményt az egekbe, és akkor az mennyire tök jó, mert én tudok 1000 milliwatttal adni, és igaz, hogy a szabály azt mondja, hogy 100-nál nem kéne többet adni, mint a bizonyos csatornákba, de ez kihallatszik még a szomszédizé utcára is. Igen ám, de a kliens, ami a kicsi kezemben van, amit legyártott mondjuk az Apple, vagy a Samsung, vagy hasonló.
Vagy
az,
a falon van.
Így van, az ott bele van rakva egy olyan rádió, ami igenis be van szabályozva, hogy ez már pedig az 100 milliwattnál többel a büdös életben nem fog tudni adni. Tehát azon túl, hogy ugye minél nagyobb jelszinttel adunk, valószínűleg torzulásunk is lesz a dolgokkal, meg esetleg másoknak az életét megnyomorítjuk, hiszen a mi jelünk elmegy messzire, és nem csak nálunk okoz majd interferenciát, hanem a szomszédban, meg amellett is. Amellett hát a kliens nem is tud válaszolni.
Igen, és a környező csatornákat is tönkretesszük, mert ugye a, nem tudom, kinézegetett már ilyen spektrumképeket, de amikor van egy nagyon kiugró, mit tudom én, 6-os csatornán üzemeltetett rádió, akkor az bizony, amikor az nagyon erősen kiabál alapüzeneteket is akár, vagy akár nagy sávszélességű kommunikációt, akkor a mellette lévő csatornákat is elkezdi egyre jobban zavarni, mert ez nem egy ilyen pengével kivágott hát dolog, hogy ha én 6-os csatornán vagyok, akkor én csak abban a 20, avagy 22 MHz-ben kommunikálok fölfele meg lefele, ami éppen a 6-os csatorna ugye középfrekvenciáját jelöli, hanem szépen elkezdem zavarni majd az 5-ös csatornát, vagy pontosabban hogy is van, az 1-es csatorna és a 6-os csatorna nem fedi egymást. Tehát ez azt jelöli, hogy azt hiszem a 3-as csatornát már nem nagyon zavarod a 6-ossal, de igazából, ha elkezded föltekerni a kakaót, akkor azt is elkezdett zavarni szépen. És az összes többi eszközödet, és hiába van multi AP rendszered, és hiába gondoltad, hogy 1-es, 6-os, 11-es csatornával te szépen majd felhasználod az egész rendelkezésre álló spektrumot a 2-4-es megoldásaidhoz, elkezdett szépen zavarni, amikor bizony az van, hogy mikrotiket veszek, berakom otthonra, és szépen föltekerem egy wattos kimenő teljesítményre, mert akkor az tök jó lesz, mert akkor nem kell plusz egy AP a kertre, és közben tönkreteszed a kommunikációját, nem csak saját magadnak.
Nagy általánosságban akkor azt mondhatjuk el, hogy teljesen irreális elvárásaink vannak a technológiával szemben, mert legmélyebb valójában vannak olyan korlátok beleépítve, ami egy bizonyos szint fölött képtelen kiszolgálni bizonyos típusú alkalmazásokat.
Há, és akkor igen, de azért mondjuk el, hogy azért ez egy tök jól működő cucc amúgy meg. Tehát, hogy itt most leírtuk a wifi szabványokat, meg
nem
az
leírtuk, nem csúnyan, csak például az okos otthonoknak a vonatkozásában az egy nagyon fontos kitétel, hogy ha van rá lehetőség, akkor hagyományos típusú adatkommunikációra alkalmazzunk wifi hálózatot. Tehát, hogy semmi más nem történik, csak nagyjából még mindig ugyanazt az alaptechnológiát finomítgatjuk, csinosítgatjuk, természetesen ugye az adatátviteli képessége az nő, de mi meg közben elkezdjük egyre több mindenre használni, tehát hiába nő az egyik oldalon a sávszélesség, vagy az adatátviteli képesség, még a másik oldalon egyre több mindent fűzünk föl rá, tehát ugyanott tartunk, mint az elején, amikor ugyan szűkebb volt a keresztmetszet, de kevesebb volt a végpont.
Hát az a mázlink egyébként, hogy ha ezeket a klasszikus szenzor, kapcsoló aktor jellegű dolgokat, dimmer, ilyeneket nézzük, ezek viszonylag rövid kommunikációs üzeneteket küldetnek, tehát relatív kevés airtime-ot fogyasztanak el, még hogyha alacsonyabb sávszélességén is beszélnek. Nyilván ár szempontjából, meg különösen a jel terjedése szempontjából, szinte minden okos otthon eszköz, különösen ezek az alapszintű dolgok, ezek mind a 2,4 GHz-es csatornát használják. Hát nyilvánvaló egy ESP mikrokontroller 6-700 forint és tök jó wifi eszközként tud működni. Ugyanez nyilván ilyen ipari tételekben vásárolva még olcsóbb, tehát teljesen logikus, hogy ha mondjuk az ember vásárol egy, mit tudom én, 3000 forintos Sonos kapcsolható cuccot, akkor abban nem valami csúcsminőségű AC és Wi-Fi-t fog találni, hanem egy a legegyszerűbb ESP8266-os mikrokontroller, ami erre a célra teljesen jó meg is felel. Csak ugye a szám, a mennyiség, hogy hányan vannak, és hogy ezt mit tudom, hogyan vagyunk itt ezzel a végtelen sok klienssel, ugye ott van ez a sok kliens, aki sokan vannak, de keveset beszélnek, meg ott lesz majd a kevés kliens, aki meg kevesen van, de sokat szeretne beszélni. Mert mondjuk egy videókamera, ami streamel videót. Vagy éppen, mit tudom én, másolok fájlokat az egyik wifi-s eszközömről a másik wifi-s eszközömre, vagy a wifi-s eszközömről másolnék rá valamiféle hálózati tároló, hogy tölteném fel a felhőbe.
Ha megközben valaki mondjuk a gyerekszobában játszik a konzolon, és egyébként meg fut a Netflix,
és harmadik egy új iOS frissítés, és hat eszköz húzza le az update-et.
Na jó, de ez valós, ezek nem extrém körülmények.
Jó, de hát ugye emellé szokták azt mondani, hogy jaj, de hát bementem a boltba, megvettem rá, hogy 1700 megabit per szekundum, ki sem bírom mondani, olyan sok van benne. Nyilván hát ugye akkor ezt értelmezni kell tudni, hogy mi is van ráírva a dobozra, mert ugye sajnos a marketing az nagyon keményen betört ebbe a dologba, és akkor ott ők kapásból összeadják. Amikor ilyen 2-3-4-5 gigát látunk rajta, és feltűnően olcsó az eszköz, általában arról van szó, hogy akkor van benne egy 2-4-es rádió, meg van benne egy 5 gigás rádió, és azt a kettőt jól összeadjuk, ami egyébként a büdös életben nem tud megvalósulni, de hát milyen jól néz ki. Hát az egyik az 600, a másik meg 1800, akkor egyből 2400. És
ennek két olvasata van azért. Tehát az egyik az, hogy elképesztő számokat ír rá most már mindenki, és ugye ezt is a fejekben rendbe kell rakni, ezek az elméleti sávszélességek, amikből a legjobb esetben ilyen kétharmad jön ki, hogyha minden ideális rádiós környezet és távolság és jelszint és kliens szám is egy körülbelül, és stb. Akkor jöhet ki. Ezeket összeadják, de igazából a másik olvasat meg az, hogy kiderülhet az is, hogy alig van sávszélesség igényünk valójában, mert ezen töredéke valósul meg, és mégis boldog wifi felhasználók vagyunk.
Így van. Hát a legtöbb dolog, amit ugye látunk, a különböző telekommunikációs szolgáltatók mondják, hogy ennyi megabit, meg annyi gigabit, meg még annál is több gigabit, és hogy ez ugye tényleg nagyon menőnek tűnik, de hogyha az ember ténylegesen mondjuk nekiállna, és a kicsi routerének elkezdené lekérdezni a kis forgalom számlálóját, hogy mennyi megabitet is használunk el, rájönne, hogy valójában nagyon keveset. Tehát az, hogy nézek egy 4K-s videostreamet a Netflixről, az ilyen 20-25 megabit per szekundomat viszel.
20-25 mega, bizony.
Ha négyen néznénk...
És van egy gigás netünk hozzá.
Abszolút, így van. Egyébként ez a mi mázlink, hogy nem használjuk, különben a szolgáltatók se bírnak. Tehát az azért nem szabad úgy elképzelni, hogy amikor hozzám bejön az 1 gigabites hálózat akármilyen szolgáltatótól, a világ akármilyen részén, akkor nekem itten kiegyengetett 1 gigabiten van mindenhová. Hanem van egy ilyen statisztikus multiplexing, van egy olyan, hogy a sok előfizető nagyon nagy valószínűséggel nem ugyanolyan csúcssebességgel kommunikál, szépen eloszlik, és a hálózat, a szolgáltatói hálózat így összeaggregálja ezeket a sávszélességet, és egyre kisebb és kisebb sávszélességünk van. Ugye, ha megnézzük az Access hálózatot, tehát Magyarországon a vezető telekommunikációs szolgáltatók tényleg ilyen milliós nagyságrendű háztartást szolgálnak ki, és ha mindenhova a 1 gigabites kapcsolatot építenénk, és tulajdonképpen mégis lehetséges is, hiszen az optikai médium az lehetővé teszi, tehát az nem korlát, akkor azt lenne, hogy 1 millió háztartás 1 gigabit per szekundum, hát az kisebb, annyi nulla nincs is, ami mennyiségű hálózati sávszélességre lenne szükségünk, amit nyilván nem lehet oda tenni, hiszen az egész dolog abból tud menni, hogy hát ha pont ugyanaz, mint az autópálya. Az autópályán 4 sáv van, de az utca, ahol élek, ott is 2 sáv van. Most akkor hogy lenne? Tehát ha nem lenne a forgalomban is agregáció, a rendes hétköznapi autóforgalommal, akkor hozzám is autópályának kéne, és az autópálya meg 98 vagy 3000 milliárd sávos lenne, hogy nekem ott meg. Balogatilla mindig el tudja jutni, mit tudom én, Budapestről Miskolcra, ha úgy adok.
300-zal.
Egy saját sávon.
300-zal rükkvercben.
Várjál, hogy ezt kicsit megfoghassák a hallgatók. Körülbelül milyen ez a szolgáltatói úgynevezett, azt hiszem overbookingnak hívják, tehát hogy eladnak 10 embernek mondjuk 1 gigabitet, és az alá mekkora sávszélességet tesz egy szolgáltató mondjuk 1 gigabitet?
Sokkal több embernek adnak el 1 gigabitet. Tehát a tényleges használat, ez úgy működik, hogy vannak tervezési módszerek, hogy az ember körülbelül tudja, ez egyébként így volt a telefonos időben, és ott is megvolt annak, hogy igen, sok ember van, de sok ember egyszerre nem tud telefonálni. Tehát ha mindenki azt mondaná, hogy na most akkor hívjuk fel a barátját, nem bírnák fel.
Hát lásd mondjuk egy, mit tudom, augusztus 20-a tipikus tömegrendezvények, mindenki fölköszönteni éjfélkor a másikat december 31-én.
Pedig nincsenek is mindenkinek barátai.
Ja.
Jó, és hát akkor pislog mindenki, hogy nem tudja.
Meg a beduguló SMS-ek.
A beduguló SMS-ek.
Annyi a mázlink, hogy ugye azzal, hogy eljutottunk egy olyan érába, ahol a telekommunikáció jelentős részét mindenféle ilyen over-the-top játékosok veszik át a Messengerrel, a Facebook, WhatsApp, az Apple, az iMessage-el, az összes többi mindenki a saját üzenetküldő platformjával, így azért így kicsit kitágult az egész dolog. Tehát,
leveszi a terhelést az a típusú szolgáltatás.
Meg hát azok az emberek, azok tudnak nagy dolgot építeni. Tehát most, ha máson nem, például a Facebook azon is megtanulta, hogy kell több milliárd embert kiszolgáló rendszert építeni, hogy építettek egyet, és folyamatosan azzal töltik az idejüket, hogy ez egyre jobb legyen. Úgyhogy a következő olyan dolog, amit erre rátettek, mondjuk ugye elindultak mondjuk eleve a Facebookkal magával, és utána jöttek a különböző egyéb szolgáltások, a Messenger, a WhatsApp meg hasonlók, azok már volt egy jó alap, amire tudták, hogy kell ezt őrületes méretben megépíteni. A Magyarország nagyságrendjében nyilván a léptéket mindig a magyarországi fogyasztásra a méretezik. Mondjuk internet szempontjából azért Európa azért baromi jól áll Amerikához képest, tehát is a lakossági internet szempontjából. Kint viszonylag sok mennyiségű pénzt kell fizetni, jelentősen nem annyira jó internetért. Nyilván Magyarországnak is vannak kevésbé szerencsés részei, tehát ahova gazdaságilag drágább megépíteni az optikai hálózatot, vagy éppen egy nagysebességű koaxiális hálózatot.
Igen, de erre vonatkozóan meg most is éppen törekvések zajlanak, mert a szupergyors internet projekt
persze.
Fő oka az, hogy az elmaradott régiókat is ellássa meg felsőbbszélességgel. Hát
oda, hova egyébként a szolgáltatók a saját gazdasági érdekükből adódóan nem valószínű, hogy megépítenék, mert mondjuk akkora megtérülési
ideje. Persze.
De mindegy, szóval vissza az igényhez, hogy mekkora oversubscription van itt a dologban. Tehát van eleve egy ilyen tervezés, hogy körülbelül hány előfizetőt kötünk össze. Tehát ha megnézünk egy ilyen gépon alapú technológiát, egy optikai technológiát, akkor ott azt fogjuk látni, hogy ez az eszköz, ezen van egy ilyen optikai port, és az optikai port az elindul az előfizetők felé, azért mondják géponnak, mert gigabit passive optical network, tehát egy passzív rendszer, nyilván a végén aktív eszközök vannak, mert otthon nálunk a router is be van dugva a konnektoron, meg bent a szolgáltatónál a gépon eszköz is elektromos árammal üzemel, de közte az optikai rétegben nincsenek gubancok, nincsenek árammal ellátott részek, hanem csak passzív osztók vannak. Tehát a kimenő teljesítményet osztjuk, és ezzel el tudunk érni egy-egy ilyen optikai porton keresztül 64 vagy akár 128 előfizetőt. Ennek a portnak a sávszélessége 2,5 gigabit. Lefele irányba, és másfél, 1,25 gigabit fölfele irányba. Van rajta minimális ilyen egyéb keretezés, ami még levesz ebből a sávszélességből, de már így lehet érezni, hogy hát amikor azt mondom, én 1 gigát veszek, akkor összesen a 64 előfizető kap 2,5 gigát. De Isten igazából megint az a mázlink, hogy nagyon kicsi az esély annak, hogy az a 64 előfizető, az tényleg ott is van. Tehát eleve nem 100%-os nem 100%-os telítettségű az optikai hálózat a szolgáltatóknál, hiszen ha úgy lenne, akkor egy szolgáltató dominálná az egész országot. Tehát ha mindenki hozzá van megkötve, meg be vagyok, mint ahol valaki ezt kötve, nem fogok még egy előfizetést venni egy másik szolgáltatótól. Tehát eleve max, ha 50%. Tehát átlagosan azt mondanám, hogy ilyen 20-30-40% környékén vannak ezek az ágak kitöltve. Utána arról beszéltünk, hogy ez a vonali kapacitás, ami kiment az ügyfélhez, és akkor azon a kártyán, a gépon eszközön még van több ilyen vonali port. Attól függően, hogy mekkora eszközről beszélünk, ha moduláris eszköz, akkor lehet, hogy még több kártya is van benne. Tehát előfordulhat mondjuk egy ilyen kompakt méretű gépon line terminátor egységnél, hogy van benne mondjuk 2-3-4 kártya, kártyánként 8-16 port. Tehát látjuk, hogy itt a 2,5 gigás portokból sem egy van az eszközön, hanem akár 10-16-24 is lehet, és általában ezt az eszközt meg 1 vagy 10 gigával kötik be, jellemzővel inkább 10 gigával kötik be. Tehát, hogy látjuk, hogy sok-sok felhasználó szépen szűkül be. Uh-huh. De ez nem azt jelenti, hogy itt a világ vége, és majd ott a nem tudom, ilyen földharc van a végén az Ethernet keretek között, hogy kiussanak az eszközből, mert dugulás van, mert a szolgáltatás ez nyilván folyamatosan monitoroz ezeknek az eszközöknek a telítettségét, és amennyiben ez elér egy olyan határt, hogy az már veszélyes lehet az ígért, a beígért sávszélességre, akkor megtörténnek a lépések, tehát szétszegmentálják. Akkor egyszerűen szétszedik az előfizetőket két eszközre, vagy felbővítik ennek az eszköznek a kimenő kapacitását, hogy kifele tudjon menni, meg befele tudjon menni a nagyobb sávszélesség. Tehát őrületes nagy forgalom koncentráció van be, de hál' Istennek nem torlódik még így sem, hiszen az emberek sokkal kevesebbet forgalmazok, mint amit valójában gondolnak.
Úgyhogy most minden előfizető megnyugodhat, hogyha megfelelő infrastruktúra van elépakolva, akkor, és ez ugye egy aktív monitorozással párosul, akkor itt biztos, hogy a végén lesz sávszélesség, de nagyon eltávolodtunk az otthoni hálózatoktól a nagy hálózati infrastruktúra irányába. Jó volt a kitekintés, de térjünk vissza. Ráadásul USQ-ve 40 perce ekézzük a wifi-t, amivel egyébként mindannyian is. Nagyjából se lassan közel 20 éve foglalkozunk, és keresünk belőle a napi betevőre valót. De és hát na, ilyen az olyan kritika, de egyébként nagyon szeretjük, mert hogy megvannak a korlátai, és jó, hogy beszéltünk a korlátairól, jó, hogy a technológiát nagy általánosságban és kicsit részleteiben menően is taglaltuk, mert szerintem kontextusba helyeztük, remélhetőleg legalábbis, hogy mikor érdemes használni, mikor nem érdemes használni, mire érdemes használni, és mik a buktatói. De amit már szerintem harmadszorra teszek föl kérdésként, hogy miért kardoskodtatok a mesh témakör mellett. Mert akkor most a wifi-ről általánosságban beszéltünk, nézzük meg, hogy mit hoz nekünk a mesh, és mire ad választ, mivel több, mint egy hagyományos wifi hálózat.
El se kezdtük egyébként a repeater meg a mesh közötti különbségeknek a lebontását.
De elkezdtük. Ja, nem, csak felvázoltuk, hát, hogy van
jó,
ilyen.
Jó, tehát ez így tök jól lehetne befejezni, hogy mi a különbséget.
Semmi. Szevasztok. Köszönjük szépen.
Ennél az nyilván egy kicsit több különbség van, persze. Ami engem személy szerint zavar ebbe a mesh dologba, az, hogy ez szerintem a mainstream médiának a működéséhez köthető, hogy minden újdonságban rögtön ilyen világmegváltó Jézus szindróma, minden. Ez aztán segít, és holnaptól az eső felfele fog esni, Isten bizony, én mondom nektek.
Legfrissebb példája az 5G.
Abszolút, így van. Hát pénzeső lesz mindenki. Mindenkinek minden egyszerre minden jobb.
Örök élet, ingyen sör.
Abszolút. Mesre is így tekintelek, mert ugye vannak... Az alapján, az a kesergés alapján, amit itt előadtuk, hogy lehet látni, hogy a wifi-nek vannak korlátai, komoly korlátai vannak. Ezen bizonyos esetben tud segíteni egy mesh hálózat. Mikor tud segíteni? Hát elsősorban akkor tud segíteni, ha lefedettségi problémáink vannak. Van egy nagyon méretű otthonunk, vagy egy olyan otthonunk, ahol vannak benne mindenféle ilyen természetes vagy mesterséges akadályok, amik bármilyen formában is gátolnák az elektromágneses jeleknek a terjedését.
Tipikusan például lehet ilyen, igen, hogy régi bérházak 80 centis falvastak.
Így van, hogy van. Vagy az a fém dolog, az például nagyon-nagyon tudja gátolni.
Az beton.
És ilyenkor tud segíteni nekünk az, hogy egy ilyen több AP-ből álló hálózat, ami utána valamilyen formában összekapcsolódik, vagy vezetékesen, vagy vezeték nélkül, ki tudja szolgálni az eldugottabb helyeken lévő a klienseket is, és ugye föl tudja őket tenni a hálózatra. Azt mondom, mint mindig, hogy a legjobb ilyenkor nyilván az, hogyha ezeket az access pointokat, akkor nem egy van belőle, ami mindenhova elér, mert hiszen olyan egy idő után biztos nem lenne, hanem több van belőle, és a több access point az valamiféle wifi-nél megbízhatóbb technológiával van összekötve, például Ethernettel, akkor az tök jó, mert minden egyes access point az saját maga rendelkezik egy dedikált sávszélességgel, azt megkapja a vezetékes hálózaton keresztül, ott nem lesz neki ütközése, nem lesz ezzel probléma, és utána az ő általa lefedett területen meg a saját spektrumába jól tud gazdálkodni. Ez a legideálisabb helyzet, de nyilván ezt is megint valamilyen formában meg kell tervezni. Tehát, hogy ráadásul jó előre, mert az ember nem szeret hasra esni az Ethernet kábelekbe, amit szereszét mennek, meg hülyén néz ki, hogyha a fotók előtt megy egy belóg oldalról, vagy valamilyen nem jó. A következő lépés az, amikor egy olyan mesh rendszerünk van, amiben több rádió van. Már úgy több rádió van, hogy van egy rádió, amivel a mesh rendszernek a gerince megépül, tehát nem vezeték Ethernet hálózaton keresztül kötjük össze az elemeit, hanem ugyanúgy vezeték nélküli hálózaton, de van egy dedikált rádiója.
Tehát, hogy a hétköznapi nyelvre lefordítva, egymással a rádiók ezen keresztül kommunikálnak.
Így van, így van. Tehát a mesh eszközök, azok van nekik egy saját csatornájuk, egy saját rádiós közegük, ami teljesen független a kliensektől. Miért fontos ez? Azért fontos, mert ugye a klasszikus konnektorba dugós wifi repeater, ami szóval az valószínűleg az valami nagyon rossz dolog. De tényleg én mondom, hogy ez egy nagyon rossz dolog. Az arról szól, hogy fogjuk az airtime-ot, és megint elfelezzük, hiszen a wifi, ugye azért keseregtem itt az elején sokat, ez egy half duplex technológia, tehát egyszerre tudunk csak beszélni, meg hallgatni. Most az a wifi repeater, amikor ő repeatel, akkor a fele időben próbálja hallgatni, hogy mit akarnak neki mondani a távoli kliensek, utána meg szépen becsukja a hallgatását, és utána elkezd próbálni beszélni a másik távoli oldalról lévő AP felé, hogy na most akkor én ezt hallottam, és ezt elmondom neked. Ha ott egy másodperc, most nyilván nem másodpercekről beszélünk, de mondjuk ha 10 másodpercen keresztül hallottam az egyik oldalon, akkor utána megint 10 másodpercbe fog kerülni, hogyha ezt tovább mondjam ezt a dolgot. Nyilván lehet eltérés közte, hogyha a kimenő kommunikációm az gyorsabban, nagyobb bitsebességgel történik, akkor ott tudunk egy kicsi időt nyerni, de alapvetően azt lehet rámondani, hogy kb. Kétszer annyi idő megy el a kommunikáció átvitelére, mint ami ugye egyébként elmenne. Plusz van még egy eszköz, plusz az eszköz az rögtön azután kezd el beszélni, hogy valaki más beszél, tehát még egy ilyen potenciális interferencia, meg keretütközési probléma van, ami tovább csökkenti a hálózatunknak a hatékonyságát. Nyilván, hogyha a wifi repeaterrel valamilyen picike eszköz beszélünk, ami néha csak pittyen egy-egy nagyon rövid dolgot, akkor ezt nem feltétlenül fogjuk érezni, de hogyha azon ténylegesen komoly mennyiségű adatot szeretnénk vinni, akkor az leginkább úgy lehet mondani, hogy rögtön lefeleződik a wifi hálózatunknak a sávszélessége, aminek egyébként is csak a felét tudjuk szinte használni durván. Hál' Istennek a jelnek a küldése, meg a továbbítása az használat alapján így dinamikusan alakul. Tehát nem arról van szó, hogy van egy, rá van írva, hogy 300 megabites a wifi, akkor azon csak 150 megabit per szekundummal tudunk küldeni, meg 150-nel fogadni. Nem, az airtime idejében annak megfelelően osztjuk meg ez a sávszélesség, hogy az igények vannak. De ahogy Geri, te is mondtad, ezek a számok, ami az ideális rádiós környezetben, elvileg a rádiós oldalon mérhető sávszélesség, mire ebből ténylegesen számunkra használható adat válik, hogy mondjuk fájlokat továbbítsunk rajta, vagy videó streameljünk, van egy úgynevezett ilyen MAC efficiency, és az általában tényleg ez a 65-70% környékén mozog, tehát rögtön elveszítjük körülbelül 30%-át annak a rádió sávszélességnek, csak azért, hogy abból vezetékes kommunikáció lett. Dekódoltuk, van rajta mindenféle keretezés, ugye nem mint wifi rossz, hanem mint vezeték nélküli kommunikáció. Vezeték nélküli kommunikációnál semmiben sem bízhatunk. Tehát nem tudjuk, hogy a túloldalon ott van-e valaki, csak sejtjük, hiszen valamikor néhány millisekundummal korábban ő küldött nekünk valamit, hogy ott van, de ugye azt nem tudjuk, hogy most még mindig ott van. Ezért van egy csomó plusz mechanizmus is beleépítve a wifi kommunikációba, hogy sikerüljön már a mi kommunikációnk, mert inkább küldjem újra kétszer, háromszor, négyszer, hétszer, mint hogy elveszten az egész, és utána az adó azt gondolja, hogy elment, de a vevő meg nem igazolta vissza. Tehát egy csomó olyan dolog van, ami miatt így átlagosan tényleg ezt a 30%-ot kapásból elveszítjük. De most akkor, ha van egy 300 megabites wifi elvi maximumunk, ami igazából csak 288 megabit valójában, akkor abból leveszünk még 30%-ot, aztán elkezdjük telerakosgatni a lakásunkat mindenféle ilyen béna wifi repeaterekkel, ami wifi repeaterként működik, akkor ez a sávszereség mind tovább fog csökkenni. És ugye minél több eszköz van benne, még nyomorultabb lesz, még több esélyünk lesz az interferenciára, a hatékonyság is leesik, és a végén azt fogjuk látni, hogy hát tulajdonképpen ez már így egyáltalán nem jó. Tehát sokkal rosszabb, mint lenne. Ha egy dedikált rádiónk van viszont erre a kommunikációra, akkor legalább ez a probléma megszűnik, hiszen a wifi eszközünk, a wifi repeater, az intelligens wifi repeaterünk, az már legalább meg tudja azt csinálni, hogy beérkezett a csomag, ő utána további új csomagokat tud majd hallgatni, vagy éppen egy másik irányból, egy másik rádión bejött csomagot ki tud majd küldeni a lefelé néző interfészén, miközben a fölfelé néző interfészén meg tud kommunikálni a központi egységgel. A másik AP-vel. De ha úgy tekintünk erre az egész dologra, hogy miben más mondjuk egy jó wifi mesh eszköz, miben különbözik mondjuk a mi kis telefonunktól, hát abból különbözik, hogy a mi kis telefonunk az elsősorban arra van tervezve, hogy beleférjen a farzsebünkbe, meg szép legyen, meg lapos legyen, meg csili-vili legyen. Ezért a rádiós kommunikációnak a képességét valahogy beleépítik mindenféle ilyen fekete mágiákkal, meg antennákkal, de korlátos a mérete, korlátos a vastagsága, hiszen a használhatóság meg a szépségnek valamiféle arányát, egy jó kombinációját kapjuk a telefonunkba. Egy Wi-Fi AP esetén, vagy egy Wi-Fi Mesh AP esetén, vagy egy Mesh Station esetén viszont van több lehetőség arra, hogy mindenféle egyéb térbeli antenna kialakításaink legyenek, és ezzel a térbeli antenna kialakításokkal jobb vételi, meg jobb adási viszonyokat érjünk el. Tehát ott, ahol mondjuk a mi telefonunk ugyanabban a szabvány szerinti kimenő teljesítménnyel béna, vagy még annál is rosszabb wifi jelszintet tud elérni, ott egy jól megtervezett mesh rádiós eszköznek a speciális rádiói, amivel a központ felé kommunikál, sokkal jobb dolgot tudnak elérni. Tehát már eleve az is segít, hogy a nehezen átkommunikálható részeken jobb rádiós viszonyokat teremtünk, tisztább kommunikációs csatornánk lesz, és ebből adódóan kevesebb újraküldés lesz benne, hatékonyabban megy át rajta a jel, és összességében azt fogjuk látni, hogy gyorsabb, meg hogy megbízhatóbb, mert kevesebb az ütközés, kevesebb az újraküldés, hatékonyabban működik a rendszerünk. Plusz ugye van egy dedikált rádiónk, ami csak arra van, hogy a szatellit mesh eszközök beszélgessenek mondjuk a központi mesh eszközzel. Az ottani airtime az nem fogja zavarni a klienseknek a szatellit eszközökkel történő kommunikációját. Az igazán jó mesekben már három rádió is van. Mert ugye van egy, ami a backbone-ra van, és van kettő, ami az egyik, ez egy 5 GHz-es, ami kiszolgálja az 5 GHz-es klienseket, meg egy 2,5 GHz-es, ami kiszolgálja egy 2,5 GHz-es klienseket. Nem feltétlenül ez mindig a legjobb, hiszen egy jó 5 GHz-es rádió, különösen már az új AX-es dolgoknál, annyi őrületes nagy sávszélesség van, hogy ahogy beszéltük, hogy az általunk ténylegesen használt sávszélesség, az már annyira pici ahhoz képest, ami a rádiónak a kapacitása, hogy belefér. Tehát annak ellenére, hogy hatékonytalanul működik, annak ellenére, hogy a adott esetben nagyon nagy részét a rendelkezésre álló sávszélességnek azt kidobjuk, annak ellenére mi mégis gyorsnak fogjuk látni, mert sokkal-sokkal több sávszélesség van magában a rádióban benne. Az összes többi dolgot, ami meg a mi béna eszközünknek a maximális kommunikációs sebessége, azt meg eltünteti előlünk a másikra. De ezzel így szétszegmentáltuk ezt a valamennyire. Szétszegmentáltuk ezt a Wi-Fi spektrumban lévő tombolást. És akkor innentől kezdve kezdünk el levenni igazából szerintem a fehér nyúlnak a lyukába, hogy milyen vidám dolgok vannak még. Hát az interferenciával rengeteg nyomorúságot tudunk hozni az életünkbe. Azzal eleve, hogy ha belegondolunk egy mesh rendszer, az egyszerű mesh rendszerek hogy működnek? Hát mindegyik AP adott esetben ott van, vagy mindegyik eszköz le van rakva, és azok azon a frekvencián keresztül kommunikálnak, mint amivel lefele is kommunikálnak, tehát igazából az egy gigantikus, egyre nagyobb wifi hálózattá válik egy egyszerű mesnél. Egy jó megtervezett mes hálózatnál, ahol a gyártó is gondolt rá, meg az, aki beállította is, vagy éppen adott esetben mondjuk az egy okos alkalmazás volt, ami ügyesen beállított ezt az egész dolgot, mérések alapján dől el, hogy hol milyen frekvenciát ideális használni, hogy a lehető legkevesebb potenciális zavar legyen benne, legkevesebb ütközés, és már sokkal jobb eredményt hoztunk ki a rendszerünkből. De egy valamit nagyon fontos elmondani, hogy most mind arról beszéltem, hogy valamilyen lefedettségi problémát oldunk meg a messel. És ezen túl nem nagyon tudunk megoldani semmit se vele. Tehát ha nekünk van egy agyonzavart környezetünk, ahol rengeteg sok rádiós zaj van a tőlünk, a barátainktól, a szomszédunktól, az üzletfelünktől, teljesen mindegy honnan, akkor ott hiába veszünk akármilyen drága mesh rendszert, nem fog szignifikánsan javulni az egész, mert nem lehet csodát csinálni.
Hát a mesh rendszer az leegyszerűsítve arra alkalmas, hogy a WC-n is legyen jel.
Hát igen, körülbelül.
Most ez egy ilyen tipikus probléma.
Van olvasat, mert gondoljatok csak bele, hogy a jelzaj viszony az mennyire fontos. És hogyha fizikailag közelebb tudunk lenni az AP-hoz, és mi ahhoz tudunk, és itt a mesh pontra gondolok éppen, és mi ahhoz tudunk 5 GHz-en csatlakozni, akkor sokkal nagyobb valószínűséggel lesz jó a felhasználó élmény, mert a telefonom 5 GHz-en kapcsolódik a legközelebbi mesh pointhoz, és az, ha mondjuk 2 vagy 3 szobával arrébb van a következő mesh point, akkor várhatóan lemegy 2-4-re, mert biztos, hogy akkor nem a dedikált 5 GHz rádióját fogja használni, mert egyszerűen nem fog 3 szobán keresztül összekapcsolódni, és egy ilyen faramúci helyzet alakul ki, de ettől függetlenül a felhasználó élmény jobb lesz, mert az ő telefonja 5 gigán el tudja küldeni, nem interferál a 2-4-jel, a 2-4-et meg jó esetben használja a backbone-ra a két meshet, mert nem minden AP-t, nem minden szobába rakunk meshpontot jellemzően, és ott vagyunk, hogy végül is jobb a szituáció, mert két 2-4-en nagyon nagy antennákkal működő, tehát egymás között jobb jelszinttel kommunikáló meshpoint kommunikál, előtte pedig 5 GHz-en kommunikálunk, amit a szomszéd 2-4-es nem zavar. Tehát, hogy kijön az a dolog, ami miatt a felhasználói élmény bizonyos tekintetben jobb lesz, csak ezektől a példáktól eltekintve tudni kell ennek a technológiának is a korlátait, meg hogyha nem működik, akkor nem kell azon gondolkozni, hogy hú, akkor mégsem működik a mesh, nem, tudni kell, hogy ez sajnos ugyanúgy egy korlátos wifi, csak hogy mondjam...
Ügyesebb.
Használ egy kicsit, igen, pontosan.
De tényleg ez nem szabad csodát várni, mert általában minden mögött, ezek mögött is emberek vannak, akik valamilyen szituációra tervezik ezeket a dolgokat.
De nekem meg az összességében meg az a véleményem, hogy a megfelelő alkalmazás kell megtalálni. Tehát, hogy a Wi-Fi-t arra kell használni,
hogy?
Amire például tipikusan, hogy csatlakozzon föl rá a böngészéshez a notebook, meg esetleg némi adatmozgatáshoz, ezt-azt rakjunk föl rá. Oké, rakjunk föl rá még esetleg konzolt, vagy rakjuk föl rá a televíziót, hogyha úgy van, mert ezt mindig elmondjuk, hogy ahol azért médiatartalomat véletlenül nagyobb sávszélességigény van, hogyha tudjuk, akkor azt kábelen keresztül csatlakoztassuk a helyi hálózatunkhoz. De mivel ez egy okos otthonos podcast főkép, sőt, abszolút egy okos otthonos podcast, ez most éppen egy networkinges adás, de találjuk meg a kapcsolatot, az okos otthon rendszerünket és az abban szereplő eszközöket, amennyiben van rá lehetőség, ne wifi-re rakjuk.
Hát ha megoldható,
egyébként, akkor... Egyébként, hogyha megnézzük ezt profi oldalról, tehát hogyha van egy telepítő, aki hallgat minket, az ő olvasata is, gondoljatok bele, milyen lehet, mert oda megyek egy házhoz, okos otthont kell építsek, wifihez nyúlok, és lényegében úgy, mint egy szolgáltató, nem a saját infrastruktúráját használja, itt a szolgáltató alatt értem internet szolgáltatót, tehát nem a saját infrastruktúráját használja, amire van ráhatása, hanem ő wifit választ, akkor azzal az jöhet be a képbe, hogy van egy szolgáltatói router csere, van egy interferáló szomszéd, aki bekapcsolja az 1 wattos mikrotik routerét, mert most már elege van az interferenciából, meg egy AP-val akar egy 154 méteres házat lefedni, amit ugye megbeszéltük, hogy nem lehet, de ettől függetlenül próbálkozások vannak. És az okos otthon, mint olyan, elkezd megbicsaklani, mert egy olyan hálózaton függ, amire nincs ráhatásunk. Amíg, hogyha az okos otthon telepítő nem nyúlhat a vezetékes megoldásokhoz, mert nem véshet szét a házat esetleg, akkor egy Wi-Fi-hez vagy Zigbee-hez nyúl, akkor lényegében egy saját hálózatot, ami dedikáltan erre a célra van, fel tud építeni.
Olyan frekvencián, ami sokkal inkább alkalmas arra a fajta adat továbbításra, ami itt megjelenik.
Hát jobban terjed, így van.
Jobban terjed. Egyébként nem csak az Wi-Fi-re gondolok, én az Zigbee-re is gondolok, csak ugye ott is ugyanez a helyzet áll fent, hogy ha jól tervezünk egy Zigbee hálózatot, akkor közel vannak a router eszközök is egymáshoz, valamint közel vannak a end device-ok, tehát a szenzorok, vagy bármi elemes eszközök is közel vannak a router eszközökhöz. Szobán belül, hogy szobat távolságokat kell lekommunikálni egymás között a adott routereknek, ergo az ő jelzaj viszonyuk egymás között, mert ez valódi mesh hálózat, nem úgy, mint a Wi-Fi esetén, hogy csak az AP-t működnek meshben, ott jobb lesz, ergo azt nagyon kicsi sávszélességet, amit nekik át kell vinni, azt sokkal nagyobb biztonsággal fogják átvinni, és ezért tud egy Zigbee hálózat is masszívabb lenni, mint egy akár meshes 2.4-es Wi-Fi, annak ellenére, hogy ugyanaz a sávon kommunikál, de a mesh, vagy pontosabban a Zigbee arra van kifejlesztve, hogy sok router device között is fennmaradjon a kapcsolat, és nagyon kis vagy rossz jelzaj viszony mellett is megvalósulhasson az átvitel, ami a Wi-Fi-nél nem volt a legfontosabb szempont, amikor tervezték, hanem ott sokkal nagyobb szempont volt az, hogy átvihessünk akár gigabiteket is, mert nem az a cél, hogy kisebb sávszélességet szolgáljunk ki elsősorban.
Jó, hát én még azért hozzátenném, hogy az ilyen low power technológiáknak szerintem egy jelentős része az, az a low power dolgot célozza meg. Tehát alapvetően a Wi-Fi az egy elektromos áram szempontjából drága dolognak számít, mert bár vannak mindenféle ügyes megoldások, amikor egy wifi-s eszköz működik ott, és akár egy gombelemmel is, mit tudom én, relatív hosszú időt el tud élni, de hát nyilván ez nem egy ilyen nagyon interaktív eszköz lesz. Tehát ez ottan sokat pihen, és utána, ha történik valami, akkor azt a történést azt vagy leregel. Én jellemzően ilyeneket ilyen szenzorokban láttam, hogy időközönként van egy mérésünk, és utána az ki, hogy éppen ráfut valami interrupt, vagy mit tudom én, nyitásérzékelőről, és akkor utána ezt ő elküldi Wi-Fi-n keresztül. Mert hát most ha tényleg konkrétan beszéljünk azért az ESP8266-ról, amikor az ottan elkezd Wi-Fi-n kommunikálni, az itt ilyen 140 milliampereket leszipkázott. Nagyon rövid időre persze, de hát az nem egy low power technológia. Az IV meg a Zigbee az viszont arra lett kitalálva, hogy az ott hosszasan, kényelmesen el tudjon üzemelni, relatív kicsi fogyasztása, és mivel ott ténylegesen a kommunikáció, hát sokkal egyszerűbb. Tehát azért ne felejtsük el, hogy amit Wi-Fi-n keresztül mi csinálunk, az egy nagyon bonyolult Ethernet átvitel, és utána az Ethernet fölött meg jellemzően IP protokoll van. Ott komoly, komoly state machine-ek üzemelnek a rendszerekben, van címzés, bonyolult, az egész, ha belegondolok, az egész világ, ugye IP protokoll tetején működik az internet, amit mi tapasztalunk, na az a képesség, az valamilyen formában bele van desztillálva egy ilyen wifi-s okos eszközbe.
És akkor ugyanoda kanyarodunk vissza, hogy ez bizonyítja csak, hogy a wifi-nek megvan a szerepe. Tehát, hogy, és ugyanígy ezzel szembeállítva az okos otthonoknál, az IV-nek meg a Zigbee szabálynak is megvan a szerepe. Tehát, hogy nem kell... Mondhatnám azt is akár, hogy nem kell ágyúval verébre lőni.
Nem feltétlenül. Nyilván én úgy mondom ezt a dolgot, hogy nálam számos ilyen átflashelt a Sonoff eszköz üzemel, amit ilyen pillanatnyilag jó ötletnek tűnik jelleggel berakok a rendszerbe, és akkor ott annak a keverékét látom, amit van.
Ezt hívják taszmotásítás.
Hát van az van, aki taszmotázik, és én valahogy a kettő között vagyok. A taszmota oldalról én a KNX-es részt szoktam beleflashelni, és akkor az EIB rendszeremben működik az egész, tehát egyébként hihetetlen megbízhatóan. Tehát tényleg, az le a kalappal, az zseniálisan jól megy. A másik dolog, amit én szoktam mondjuk a TASZMODA helyett ráfleselni az ESP-s dolgokra, az a Home Accessory Architect, az a HA, ami natív HomeKit képességet visz az eszközbe, és akkor ott az összes ott lévő a HomeKit karakterisztikát azt lehet kezelni. Tehát onnan abban a pillanatban mindenféle bridge nélkül megjelenik a telefonomon, tudok vele párosodni, és akkor azokat a paramétereket, amit beleírt az ember a kicsi eszközbe valamilyen JSON-be csomagolt konfigurációba, annak megfelelően vagy garázskapunyító lesz, vagy éppen öntözőszelep, vagy papucsorán pamutboj, tehát minden lényegi HomeKit karakterisztikát le lehet vele emulálni. Ennek megfelelően viszont ez egy ilyen Wi-Fi eszköz, tehát kell hozzá egy jó Wi-Fi lefedettség, hogy ez megbízhatóan tudja működni. És igen, nekem is szoktak vele problémái lenni. Tehát nem mondom azt, hogy ez az egész fenékig tejfel. Néha az ember úgy érzi, hogy most kell ez nekem ez az egész dolog. Nem lehetne ezt, én azt mondanám, hogy akkor most így hirtelen inkább megveszem valahol, és utána nem fogok ott, mit tudom én, negyed órákat, fél órákat azzal foglalkozni, hogy újra flasheljem, meg bütyköljem, de hát azért kell valami szórakozás az embernek.
Igen, hát igen, igen, hogyha ez egy hobbi szintet képvisel, vagy hobbi szerepet is betölt, akkor a törődést meg kell neki adni. Hát
illetve nem menjünk el még egy dolog mellett, az oka, miért wifi-s berendezéseket, eszközöket használnak, választanak az okos otthon kedvelők, vagy az okos otthonnal ismerkedők, mert az abból is tud fakadni, hogy mondjuk az elején van valaki ennek a történetnek, és be akar illeszteni egy eszközt, de ez a Gergő már sokszor hivatkozott erre, nem akar központot is, nem akar központot beruházni, ő csak egy meglévő infrastruktúrára akar felfűzni egy plusz eszközt.
Így van,
és akkor leemeli a polcról a wifi-set, mert hát wifi hálózat úgy is van itt otthon, akkor annak most lesz egy új szereplője.
Használjuk ki azt a beruházásunkat, és ez teljesen jobb.
Szóval ez, itt ilyen kérdés is felmerül, hogy mit akar a hosszú távon a felhasználó, hogyha csak egy-két dolgot akar a felhasználó hosszú távon, és van egy wifi hálózata, ami viszonylag normálisan működik otthon, hát akkor fölrakja, és valószínű, hogy ezzel tök jól el lesz. És egy teljesen más kávéház, amikor egy viszonylag nagy kiterjedésű, mondjuk nagyméretű házban egy komplex okos otthonrendszert akarsz üzemeltetni, mert akkor egészen máshogy kell hozzáállni. Ez a
világos. Ott azért már érdemes elgondolkodni épületautomatizáláson is.
Igen. Tehát
a klasszikus értelemben.
Igen.
Ez egy teljesen jó.
Ne felejtsük el, hogy ez hogy indul. Tehát tényleg ez úgy indul, hogy van egy problémám, amit meg akarok oldani. És nem akarok egy nagy kiterjedésű, egész 200-100 négyzetmétert lefedő épületautomatizálási rendszert tervezni és beruházni és kivitelezni,
hát hanem nekem mindenki. Csak annyi
karácsonyfámat, hogy kapcsoljuk le, meg ugye? Kapcsoljuk fel távol. Ugye?
Úgy így van. De most komolyan, tehát van először az mi történik? Bemegy az ember az éppen aktuális, nem tudom, Németországból ide származott ilyen boltláncba, és megvásárolja a mechanikus időkapcsolót. És utána úgy érzi, hogy ennél többre van szüksége, mert az már mégis cikk, hogy a kinti karácsonyfa az most délután 3-kor fényes napsütésben elkezd világítani. Hát ezt biztos lehet jobban is csinálni, és akkor jön az első intelligens, mit tudom én, wifi-s konnektor, amit az ember be tud dugni valahova. És akkor onnantól kezdve az ottani időkapcsolóval mondjuk a nap lementéhez, meg a nap felkeltéhez adaptívan állítgatja a kinti karácsonyi dekorációknak a világítását. De ebbe nagyon megfogalmaztátok, hogy ez a barrier of entry, tehát hogy a belépő szintet hogyan ugorjuk meg, a wifi-vel legegyszerűbb. Mert akkor azt mondom, hogy vettem egy ilyen eszközt, mint nem én 5000 forintért, és akkor, hát ha nem túl okos, de mégis okos az otthonom valamilyen formában. Amikor meg egy rendszert építek, valami ugye a wifi-től független, vagy részben független kommunikációs médiumon, akkor ugye rögtön azzal kezdődik, hogy vásárolok valamilyen gateway-t, építek egy külön rendszert, hogy most Bloxon lesz, vagy KNX lesz, vagy a fene se tudja micsoda, tök mindegy, de az egy teljesen izolált dolog. Én úgy mondom biztosra, hogy az, ennek van azért egy ilyen diszkrét bája, hogy az embernek van egy dedikált kommunikációs hálózata az épület automatizálására. És ezt úgy mondom, hogy effektíve én raktam össze ezt a vackot, és nem kellett hozzányúlni. Tehát ez úgy megy 2004 óta, hogy ilyen abszolút el lehet felejteni. És nyilván a maga a rendszernek őrletes flexibilitásai vannak, tehát tényleg az van, hogy van az embernek egy USB, vagy régen volt egy USB portom, most már IP-n keresztül programozom én is, de berúgtam a konnektorban lévő USB portba a notebookomat, és letöltöttem a konfigot a házba, és hurrá, ez történt. Nyilván limitációk vannak, tehát nem fogom tudni programozással átalakítani a bináris kimenetű relét mondjuk dimmerré, meg kapcsolóvá, vagy hasonlóvá, de a flexibilitás, hogy hú, most akkor itt ezzel a gombbal nem ezt kéne kapcsolni, vagy nem azt kellene kapcsolni, vagy mi lenne, hogyha ez a mozgásérzékelő valami interakcióban lenne itt a fűtéssel, azt minden további nélkül meg lehet oldani ilyen rendszerekben. A mágia rész, tehát az élmény, hogy a ház az valamilyen formában reagál az én jelenlétemre, az mind a két esetben adott. Én talán úgy tudnám leginkább megkülönböztetni ezt a wifi okos otthont a klasszikus épület automatizálási rendszerektől, hogy ugye a klasszikus épület automatizálási rendszer, ez tényleg az igényli a tervezést, igényli az előkészületeket, hogy ott legyen a megfelelő mennyiségű kapacitás, ahova eldugjuk ezeket a csúnya, kattogó a dolgokat, és utána az összes többi helyen meg csak ilyen csili-vili szenzorkák, vagy még az se legyen. A wifi is, az benne van egy ilyen kis ilyen makeshift jelleg, tehát hogy akkor fú, a fenebe tökület van ezt a konnektort kapcsolatban, nem úgy csináltam, de te veszek egy ilyen bedugós biót, és akkor hurrá, készen vagyunk, és bemegyek, tök jó, érzékelő, mozgásérzékelő, hogy beléptem este a fürdőszobába, és fölkapcsolja a rejtett ledet, de hallom, hogy kattant egy icipicit elé. Nem fogok ebben nyilván belehalni, de más az a mágia érzés, ami mondjuk egy solid state kapcsolónál, vagy egy dimmernél van, vagy egy központilag installált rendszernél, amikor az ember bemegy, és egyszer csak világos van. Tehát, hogy, de tény is valahogy ezt tud, most őszintén, tehát az egész sztori, hogy okos otthon, az egy relatív új szó, tehát néhány éves, mit tudom én, öt éve van körülbelül ez benne, igazából ugye nagyon a köztudatban. Korábban ugye tényleg mindenki csak épületautomatizálásnak hívta ezt a dolgot, aki egyáltalán tudott róla. Mert hát sem azok az eszközök nem álltak rendelkezésre, sem az a mennyiség. Tehát az, hogy a wifi-t választották ennek egy ilyen potenciális hordozójává, az abban segített őrületesen sokat, hogy el tudott terjedni. Tehát egy eleve beszélünk róla, nem pedig valamilyen kis zárt izé.
Sőt, tehát ez a jelen is, nem csak a múlt. Tehát, hogy én biztos vagyok benne, hogy a nagy általánosságban a közegnek, aki most potenciálisan majd felhasználója, elszenvedője, jó értelemben véve elszenvedője lesz az okos otthonoknak, az nagy részt talán nem is ismeri azokat a kifejezéseket, hogy Zigbee vagy Z-Wave, még most. Tehát most arra gondolok, hogyha valaki retail-áruházakba megérkezik, és onnan táplálkozik, viszont a wifi-t senkinek nem kell magyarázni, úgyhogy ilyen szempontból ez egy jó kapcsolat.
Így van.
Egy első belépési pont. Ez igaz.
Meg hát legtöbb esetben nem őrletes nagy rendszereket
építesz. Gondoljatok bele, mit fog hozni nekünk a Thread, ami tök jól ötvözi ugye a Z-Wave meg az IP hálózatokban rejlő előnyöket, az IP hálózatokban rejlő előnyökkel, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a használata, hogy ugye, mert majd megbonyolítjuk az IP átvitellel ezeket a tudatosan leegyszerűsített mesh hálózatokat, és nagyon kíváncsi leszek arra, hogy ez milyen felhasználó élményt fog adni, mennyire lesz fluid, mennyire lesznek az eszközök olcsók, amik natív Threadet tudnak, nem csak valami ugyanúgy hubokon keresztül Thread támogatást adunk majd egy Zigbee hubnak, meg egyebeknek, de ott egyébként a Zigbee és a hub, vagy gondolom a Zigbee eszköz meg a hub között ugyanúgy Zigbee megy majd minden kommunikáció, csak a hubnak lesz egy plusz feladata. Tehát nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit hoz majd a jövő, és hogy valóban a Zigbee meg a Z-Wave, az én nekem az a tippem egyébként, hogy maradni fog-e egy ilyen pro hálózati protokoll, amit prók telepítenek, vagy nagyon hozzáértő önmagánfelhasználók, és a wifi helyét meg jó esetben majd átveszi a Thread, és az a fajta egyszerűség meg, hogy is fogalmaztál, barrier of entry, vagy nem is tudom.
Igen, barrier of entry.
Nekem egy olyan, januárban azt akarom megoldani, hogy decemberben, hogy a karácsonyszámat kapcsoljam, és ennyit akartam megoldani, köszönöm szépen, meg vagyok, és én januárban meg rájövök, hogy ez mennyire tuti, és egyébként az éjjel lámpámat is akarom, és akkor januárban még egy eszközben van a hálózatban, és 24 hónap múlva meg újabb 22 eszköz van bent a hálózatomban, és ez a fajta egyszerűség, és magától értetődőség, és kicsit hobbi, mert kicsit van időm vele foglalkozni, kicsit hozzáteszek valamit ehhez az otthoni ökoszisztémámhoz, ez meg tud majd maradni várhatóan úgy, hogy nem jutunk el egy ilyen plafonba, amit mondjuk a wifi jelenthet egy adott ponton, épület automatizálás vagy okos otthon szempontjából, mert a Thread elvileg erre hivatott. De hát persze ezt majd a 2024-es, 5-ös évek majd beigazolják.
És zárjuk is szerintem ezzel a gondolattal, mert ez szépen keretet adott neki, illetve egyben hagyjuk nyitva a gondolatot, és szenteljünk neki, sőt nem, hogy ez nem felkiáltás, hanem ez egy tény, hogy szentelni fogunk ennek még szerintem sok külön adást, ahogy ugye haladunk bele ebbe a ebbe a következő evolúciójába az okos otthon kommunikációs felületeknek. Biztos, hogy lesz erre dedikált műsor rész még, hogy erről értekezzünk, gondolkodjunk közösen. Zsák Petivel már előkészítettük, de hát szerintem Attila is szívesen fejest ugrik bele. Tetszett egyébként Attila a podcastolás?
Vidám volt.
Na, figyelj, akkor Threads adásba lehet, hogy behívnám téged.
Befűzöl a Threadbe? Tök jó.
Oké.
Fonal.
Köszönjük szépen, Attila, hogy itt voltál ilyen formában is a stúdióban.
Köszi a lehetőséget.
Köszönjük a hallgatóinknak a kitartó figyelmet, hogyha valaki valamilyen módon szeretne minket megszólítani, akkor üzleti szempontból semmi más nem kell tennie, mint ellátok a www.accesspoint.hu weboldalra, és ott minden elérhetőségünket megtalálja, állunk rendelkezésükre.
Amennyiben magánszemély keresné kis csoportosulásunkat, akkor viszont írjon a cia@okosotthonlabor.hu-ra, valamint esetleg látogasson el a okosotthonlabor.hu-ra.
Így van, és ne felejtsetek el feliratkozni a YouTube csatornánkra sem, ami most már üzemel, párhuzamosan, kiegészítve, szinergista módon erősíti a képi és a hangtartalom egymást, az pedig a YouTube-on okosotthonlabor néven található meg. Még egyszer köszönöm szépen a figyelmeteket, jövő héten, kedden egy újabb adással jelentkezünk. Addig is sziasztok!
Így, sziasztok, és ne feledkezzetek meg az Insta csatornánkról se.
Hoppá.
Jó, és nyomjátok meg a csengőgombot.
Igen, sziasztok.
Sziasztok.